Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Salád Gergely, sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok! Nem változott az amerikai Tajvan politika, nem szeretné, hogy valaki függetlenné váljon, ezt mondta Donald Trump pénteken a Fox News-nak a találkozó után, és a 14 milliárdos egyébként már jóval hagyott fegyvercsomag küldéséről pedig igen határozottan úgy fogalmazott, hogy lehet, hogy megteszi, lehet, hogy nem. Hogy értékeli Kínában az elnök Fox News-ban mondott szavait?
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Örülnek neki. Ugye az egész csúcs találkozó legelején Xi Jinping megadta az alaphangot azzal, hogy közölte, hogy az amerikai-kínai kapcsolatok legfontosabb kérdése a tajvani kérdés, és hogyha itt az amerikaiak nem megfelelően viselkednek, akkor abban még konfliktus is lehet. És úgy értelmezik Donald Trumpnak ezt a megjegyzését, hogy megfelelően viselkedett. Ugye nyilván nem azt várták a kínaiak, hogy 180 fokos fordulat lesz az amerikai politikában, de egy olyasfajta megerősítést azért vártak, hogy az amerikai Egyesült Államok nem támogatja Tajvannak a függetlenséget, és tulajdonképpen ezt a megerősítést megkapták.
Itt egy ilyen finom árnyalatnyi változás is számít, mert azt mondta, hogy nem szeretné, hogy valaki függetlenné váljon. Ez akkora elmozdulás a nem támogatáshoz képest? Vagy ez már maga a nem támogatás a kínai füllel?
A kínaiaknak az elvárása az volt, hogy az eddigi formulát, miszerint az USA nem támogatja Tajvan függetlenedését, cseréljék le arra, hogy az USA ellenzi Tajvan függetlenedését, és ez, ahogy Trump fogalmazott, ez valahol a kettő között volt, tehát ez egyfajta ilyen elmozdulás a kínaiak által preferált irányba.
A kínaiak a szavakat figyelik, vagy azt, hogy mi lesz ezzel a Tajvannak már megígért fegyverszállítmányra? 14 milliárd dollár, ez egy masszív adag.
Ez az a kérdés, ahol a szavakat is figyelik. Hát nyilván alapvetően azért a politikában a tettek számítanak, de Tajvan kérdése annyira fontos a kínai népköztársaságnak, annyira fontos identitás és szuverenitás kérdés, hogy a tajvaniak kínaiak és Kínához tartoznak, hogy itt minden egyes szónak jelentősége van. Természetesen az sem mindegy, hogy megkapják azokat a fegyvereket, amelyeket az Egyesült Államok már odaígért nekik, sőt az első részletet meg ki is fizették a tajvaniak, csak még nem szállítottak semmit. Ez nagyon nem mindegy a kínaiaknak, de annak is van jelentősége, hogy mit mond egy amerikai elnök.
A kínaiak fejében milyen lépésekkel kell elkövetkeznie Tajvan változásának? Tehát milyen időtávban gondolkodnak?
Az időtávról nem fogalmaznak teljesen konkrétan, tehát azt mondják, hogy abban az esetben kell akár katonailag is megoldani a kérdést, hogyha Tajvan kikiáltana a függetlenségét, vagy úgy megváltozna a nemzetközi helyzet, hogy a Tajvan függetlenség irányában mutatna. Ez gyakorlatilag azt jelenteni, hogyha mondjuk az Egyesült Államok elismerni Tajvannak a függetlenségét, vagy pedig, hogyha beláthatatlan időbe kitolódna Tajvannak a függetlenség. Ez is elviselhetetlen lenne Kína számára, hogyha nem látnának annak a lehetőséget, hogy belátható időben megtörténjen az országegyesülés. De hogy mi az a belátható idő, vagy a beláthatatlan idő, arról így nem közlik, hogy az nem tudom, 24 és fél év, vagy 67 év. A felek, mind a két oldal ezt az egész egyesítés, nem egyesítés kérdést nagyon szándékosan homályban hagyja, hogy ne kösse meg a saját kezét. Itt ugye Trump is elmozdult a kínaiaknak kedvezőbb irányba, de azért ő is azt a 79 óta érvényes amerikai politikát követi, amit stratégiai kétértelműségnek neveznek, vagyis hogy nem kötelezi el magát amellett, hogy megvédi Tajvant, de nem is cáfolja, hogy adott esetben megvéden, és ezzel magukat a tajvani függetlenségpártiakat, meg a kínaiakat is bizonytalanságba tartja. Nem tudjuk, hogyha megtámadjuk Tajvant, akkor az amerikai közbelépnek-e. És tulajdonképpen a kínaiak is ebből a szempontból így lebegtetik ezt a dolgot. Tehát nem mondják azt, hogy 2027-re, vagy 2049-re, vagy bármikor ennek a kérdésnek meg kell oldania, mert ezzel a mindenkori vezetésnek ugye megmarad a mozgásterre. Azt mondhatja 32-be, vagy 26-ba, vagy bármikor, na most aztán eljött az idő. Tehát nem kötik meg a saját kezüket.
Kinek jó? Az amerikaiaknak, a kínaiaknak, vagy a tajvaniaknak leginkább ez a stratégiai kétértelműség, mert amíg ez van, addig igazából, mint a mindenki nagyjából biztonságban érezhetné magát. A lényeg az, hogy ez az állapot fönnmaradjon, addig úgyse történik semmi.
Én azt gondolom, hogy ez az egész világnak jó. Ezt a kérdést jelenleg nem lehet igazán megnyugtatóan és békésen rendezni. Tajvan annyira fontos a kínaiaknak, hogy el nem tudok képzelni olyan forgatókönyvet, hogy legyen egy kínai vezető, aki azt mondaná, hogy na, elengedjük, tulajdonképpen nincsen szükségünk erre a kis szigetre. De annyira fontos az amerikaiaknak is, hogy ott azért már vannak kétségeim, de hogyha egy józan vezetője van az Egyesült Államoknak, akkor azt nem fogja azt mondani, hogy na, elengedjük Tajvant, hiszen annyira fontos stratégiai helyen fekszik, és annyira fontos az egész kelet-ázsiai, amerikai szövetségrendszer szempontjából Tajvannak a helyzete, hogy ott se mondta, tehát hogyha elengednék Tajvan kezét, azzal összeomlana az amerikai dominancia, vagy az amerikai szövetségi rendszer a kérdésben, tehát egyikük se fog róla lemondani, és amíg ez a helyzet, ami két teljesen kibékíthetetlen álláspont áll egymással szemben, addig mindenkinek az a jó, a tajvanieknek is az a jó, hogyha így halaszgatjuk, és azt mondjuk, amit annak idején Deng Xiaoping mondott, hogy ezt a kérdést most nem tudjuk megoldani, reméljük, hogy majd később jönnek nálunk bölcsebb nemzedékek, akik majd megoldják.
Számolnak a kínaiak azzal, hogy mi van az amerikai szövetségi rendszerrel, ha Amerika elengedi Tajvant? Tehát az ő fejükben az egész kép már összeállt?
Én azt gondolom, hogy folyamatosan számolgatják. Nyilván erről kevésbé tájékoztatják a közvéleményt, hogy éppen milyen kalkulációik vannak így Japánnal, Dél-Koreával és Amerikával kapcsolatban, de nyilván ők is tudják, hát azért sem feszegetik a végletekig ezt a kérdést, mert azt nyilván tisztában vannak vele, hogy ez a kérdés, mert mint a tajvan státuszának a kérdése, pontosabban nem is a státuszának, hanem a helyzetének a kérdése, az az amerikai számára is fontos, tehát az amerikaiak sem fogják elengedni. Nyilván, hogyha tudnák, hogy az amerikaiak számára ez az egész nem fontos, akkor már rég megoldották volna ezt a kérdést.
Az amerikaiak számára az elhelyezkedése miatt a fontos, vagy a többi szövetséges bizalma miatt fontos Tajvan?
Hát itt lehet egy hosszú listát írni arról, hogy miért fontos az amerikaiak számára. Egyrészt ott az elhelyezkedése, még a korai háború alatt fogalmazott úgy Douglas MacArthur, amerikai tábornok, hogy hát a Tajvan egy elsüllyezhetetlen anyahajó, ott a meg tenger alatt járó, ott az egyik legnagyobb riválisunknak a partjainál. Hát ennél hát egy főnyeremény stratégiai szempontból, hogyha van egy nagy riválisunk, és annak a partjaihoz közvetlen közel van egy szigetünk.
Mint az oroszoknak az Kuba volt
valamikor. De természetesen pont, nagyon jó az analógia. És ez a stratégiai helyzet, ez nem változott. Aztán ott van ugye a gazdasági kérdés, elsősorban persze a mikrocsippeknek a kérdése, hát az ugye most már közhely, hogy hát Tajvanon gyártják a legfejlettebb mikrocsippeknek a túlnyomó többségét, ezek nélkül meghalna a világgazdaság. Aztán ott van a szövetségi rendszer bizalmának kérdés, hogy Tajvan ugyan hivatalosan nem amerikai szövetséges, de azért, hogyha az amerikaiak így ölvetett kézzel néznék, hogy a népi felszabadító hadsereg partra száll Tajvanon, és ott átveszi a hatalmat, akkor azért felvetődne egy-két kérdés Szöulban, meg Tokióban, meg Manilában, meg itt ott, amott, hogy mennyire bízhatunk mi az amerikai barátainkban. És hogyha ez a kérdés felvetődik, azt tulajdonképpen már a szövetségrendszer végét jelenti.
De nem vetődött fel már ez a kérdés például Tokióban az új miniszterelnökkel?
Folyamatosan ezen dilemmáznak, főleg Trump beiktatása óta a japánok és a dél-koreaiak is, hogy mennyire bízhatunk az amerikai védőernyőbe, mennyire bízhatunk a régi barátainkban. Ez nem is a japán miniszterelnök személyének a megváltozásával lett kérdés, hanem az amerikai elnök személyének a megváltozásával. Azt látjuk, hogy hát elindult egyfajta fegyverkezési verseny a régióban, hogy rájöttek a koreaiak is, meg a japánok is, nem biztos, hogy minket az amerikaiak megvédenek, jó lenne egy-két százalék GDP-ből rápakolni még a katonai költségvetésre. Ez folyik, de hát azért alapvetően még mindig az amerikai szövetségi rendszer az, ami biztosítja a stabilitást a régióban. Tehát ezek ilyen fél évszázad, vagy 70 éves elkötelezettségekről van szó, azok nem fognak egy napról a másikra megváltozni.
Mi lehet a kínaiak terve a tajvani gazdaság integrálásával? Tehát hogyan képzelik el mondjuk a világ első chipgyártás kínai áttételét? Licenceket átviszik Pekingbe, vagy hogy kell elképzelni?
Itt nem nagyon kell erről képzelődniük. A tajvani gazdaság az lényegében integrálódott a kínai gazdaságba. Erről kevesebben beszélünk, de Tajvannak természetesen Kína a legnagyobb kereskedelmi partnere. Kínának is Tajvan szállítja a legfejlettebb mikrocsippeket, amikor éppen hagyják neki. Tehát itt nem arról van szó, hogy az íróasztalban tervek vannak, hogy mi lesz majd, hogyha egyesülünk. Itt arról van szó, hogy gazdaságilag nagyon sok szempontból már egyesültek, még a politika területe az, ami hátra van. Ez egy stratégia is a kínaiaknak. Ők ugye nem arra játszanak, hogy hát mi oda megyünk, lerohanjuk, elfoglaljuk, átveszük a hatalmat, stb. Ez. Nyilván vannak ilyen tervek is. Ilyen tervek vannak a fiókban, de az A-terv az az, hogy annyira bevonjuk a gazdasági, kulturális, tudományos, akármilyen gravitációs mezőkbe Tajvant, hogy eljöjjön egyszer egy olyan nemzedék Tajvanon, aki azt mondja már, hogy tulajdonképpen mi hajlandóak vagyunk így valamilyen módon, valami egy ország három rendszer, egy ország két rendszer, vagy valami hasonló konstrukció keretében része lenni ennek a nagy kínai nemzetközösségnek. Tehát a kínaiak alapvetően erre várnak, és ezért aktívan fejlesztik, vagy próbálják fejleszteni a gazdasági meg egyéb kapcsolataikat Tajvannal, aztán ez hol sikerül nekik, hol a tajvaniak próbálnak ebből a halálos ölelésből egy kicsit kijebb szabadulni.
Jövöget már az a nemzedék fölfele, amelyik a kínai gravitációt értékeli és óhajtja?
Hát már amennyire van ilyen nemzedék, mert hogy a Tajvanon a legalacsonyabb a születési ráta, és egyszer el fognak folyni évtizedeken belül, de nyilván a mai fiatalok körében az látszik, hogy nem jövöget, tehát akik mégiscsak vannak fiatalok, és mégis megszülettek, azok között mindenféle tőzelmi kutatás azt mutatja, hogy eszük ágába sincsen Kínához csatlakozni, mert a kínai népköztársasághoz csatlakozni, de hát a dolgok változnak.
Van a kínai népköztársasághoz való csatlakozásnak erős politikai képviselete Tajvanon? Úgy értem az erőset, hogy akár győzelemre is esélyes?
Az azonnali csatlakozásnak nem. Két nagy párt van, meg van még egy ilyen közepes méretű, ilyen harmadik utas párt, aki egyáltalán is foglalkozik ezzel a kérdéssel. A két nagy pártból az egyik a függetlenség felé hajlik, a másik pedig a Kínával való egyesülés felé hajlik, de nem most. Tulajdonképpen mind a ketten a status quo fenntartását akarják, csak az egyik azt gondolja, hogy most így x évtizedig fenntartjuk a status quo-t, aztán utána, hogyha azt lehet, kikiáltjuk a függetlenségünket. A másik pedig azt mondja, hogy évtizedekig fenntartjuk a status quo-t, aztán, hogyha úgy alakul át Kína, annyira vonzó lesz, hogy úgy alakulnak át a nemzetközi viszonyok, akkor csatlakozunk Kínához. És ennek az utóbbi pártnak, amely tulajdonképpen egyetért a kínai kommunista párttal abban, hogy a tajvaniak kínaiak, és Tajvan alapvetően Kína része, ennek vannak győzelmi esélye. Ugye ennek a pártnak az elnöke látogatott nem is olyan régen néhány hónapja Pekingben, ahol hát egy Xi Jinping személyesen fogadta, és mindent megígértek neki, és tejbe-vajba füröztötték. Mert hogy arra lehet számítani, hogy a következő elnökválasztáson akár ez a párt is nyerhet.
De arra van adat, hogy amikor hazament, akkor a népszerűsége fölfele vagy lefele ment?
Én nem láttam ilyen adatot. Biztos vagyok benne, hogy mérték. Tajvannak mindent folyamatosan mérnek. Tehát az, hogy most éppen hogy van a Kínához való csatlakozás, vagy a kínai identitás támogatottsága, elutasítottsága, egyes politikus népszerűség, ez folyamatosan mérik, de megmondom őszintén, nem láttam ilyet.
A tajvaniaknak van kínai identitásuk? Tehát ők maguk kínaiaknak érzik magukat?
Hát ez a nagyon sok tajvani dolláros kérdés, amire tulajdonképpen tudunk válaszokat, mert ezt is mérik. Van egy ilyen alap kérdés, amit rengeteg közvélemény kutató lényegében havonta megmér, hogy minek tartod magad, tajvaninak, kínainak, vagy tajvani kínainak, vagy kínai tajvaninak. És azt látjuk, hogy mondjuk így a 90-es évek elején még a kínai identitás volt többségben, kínai, illetve a tajvani kínai identitás, és viszonylag kevesen mondták magukat csak tajvaninak. Most fordult a kocka, tehát a tajvaninak, maguk a tajvaninak vallóknak a száma az már bőven többségben van, a csak kínainak vallók száma az egészen kicsi, azért néhány százalékra szorult vissza azokban a adatokban, amiket én láttam, és azért még van a kettő között egy széles réteg, aki alapvetően tajvani kínainak tartja magát. Nyilván ezek azok annak a pártnak a törzs szavazói, akik el tudják képzelni, hogy valamikor egyszer egyesülni fog a szorosnak a két partja.
Hongkong története kinek a forgatókönyvét erősíti Tajvanon?
Ez borzalmas hatással volt a kínai identitásra Tajvanon. Ugye a Hongkongnak a belső ügyeibe, úgy Isten igazából a 10-es évek legvégén, 20-ba kezdtek a kínaiak hozzányúlni. Korábban is persze voltak ilyen kisebb megnyírbálásai azoknak a jogoknak, lehetőségeknek, amiket a hongkongiak úgy gondoltak, hogy a kínaiak megígértek nekik, csak aztán visszakoztak tőle. Bármi, ami Hongkongban történt, abban az irányban, hogy ott még jobban beintegrálják a népköztársaságba Hongkongot, az Tajvanon az elszakadáspártiakat, a függetlenségpártiakat erősítette, és a tajvani identitást erősítette.
A kínaiaknak mit ígér a kínai vezetés Tajvan megtartásával, vagy integrálásával? Mond valamit arról, hogy a kínaiaknak mitől lesz jobb? De kínaiak valószínűleg ott fognak maradni, ahol most laknak, és nem fog mindenki átmenni Tajvanra.
Ez nem olyan kérdés, hogy mennyibe kerül egy kiló rizs, vagy nem tudom, mennyire adják az édesanyú sertést a kifőzdébe. Tehát ez nemzeti büszkeség kérdése, ez identitás kérdése. Tulajdonképpen a kínai álláspontot Tajvannal kapcsolatban azt baltával faragták ki. Nem is túl éles, elég életlen baltával. Tehát az nagyon egyszerű. Ők 49 óta folyamatosan azt mondják, hogy ez a miénk. És akkor lesz kerek a világ, akkor mondhatja magát Kína teljes értékű nagyhatalomnak, akkor mondhatja azt, hogy véget ért ez a szörnyű időszak, a megaláztatás 100 éve, ami az ópiumháborúkkal kezdődött, és utána a 49-es kommunista hatalomátvétellel lezáródott, de maradtak még ilyen maradványai, mint először ilyen Hongkong, Makkau és Tajvan, akkor lesz ennek az egésznek tényleg vége, hogyha Tajvan is visszatér hozzánk. Tehát akinek nem azt ígérik, hogy nem tudom, olcsóbb lesz a mikrocsip vagy akármi, hanem azt ígérik a kínai embereknek, hogy akkor leszünk igazi kerek nemzet.
De olyan érzés, mint nálunk mondjuk Édes Erdély, Bácska, Bánát, Felvidék? Mint a revízió, vagy ez tök más? Mert a méret nyilván nem, egész más.
Nem tök más, tehát nyilván ugye Magyarországon aztán hogy a népesség nagy része elengedte, tehát nincs reális lehetőség a revíziónak, és ezért ez nem nagyon élő probléma az emberek többsége számára, nyilván vannak. De az erdélyi hasonlat az nem rossz, mert az azért mégiscsak valamiféle olyan terület, ahol nagy többségben vannak magyarok, stb. Tehát, és ezer szállal kötődünk hozzá. Tajvanra lehet mondani, hát nyilván nagyon furcsa analogiával, hogy Kínának az erdélyi, vagy legalábbis a kínai emberek számára, az egy nemzeti sérelem, egy nemzeti szégyen, még így a gyarmatosítás korszakának egy ilyen maradványa, hogy Tajvan nem Kínának a része. Azt mondja, ennek mik a valóság alapjai, vagy a történet alapjai, az egy más kérdés. Nyilván Tajvan sose tartozott a kínai népköztársasághoz, hivatalos japán gyarmat is volt korábban, tehát már a 19. század végétől elvált a sors a szárazföldtől, és előtte se volt nagyon ősidők óta Kínának a része. Tehát a történeti valóság alapja ezeknek a vágyaknak Tajvan iránt az nem feltétlenül van meg, de az biztos, hogy 70 év óta azt tanítják az iskolában, és sugallják a filmet, ezt beszélik a politikusok, hogy Tajvan Kína ősi területe, és te kínai állampolgár, akkor érezheted magadat igazán teljes, büszke kínai állampolgárnak, hogyha Tajvan visszatér hozzánk.
Volt bármi más értelme a találkozónak, mint hogy az amerikai elnök egy nappal később a Fox News-ban így fogalmazzon? Tehát megállapodtak bármiről? Mikrocsipekről volt szó, a vám és szankciós rezsimről korábban. Ebben mentek előre?
Nem. Nem is adtak ki közös nyilatkozatot, nem is tartottak közös sajtótájékoztatót. Tulajdonképpen a gála vacsora menüjéről sokkal többet tudunk, hogy sokkal részletesebb és konkrétabb információink vannak, mint hogy egyáltalán. Meg Elon Musk gyerekéről, meg a gyerekének a táskájáról, meg egyebekről, mint hogy miről beszéltek és miről állapodtak meg. Ugye Trump maga hazafele az Air Force One-on arról beszélt, hogy fantasztikus üzleteket kötöttek, és történelmi jelentőségi találkozó volt.
De már odafele is ugyanezt mondta.
Hát, hogy igen, hogy majd ez lesz. Utólag visszafele már múlt időben eldöntött tényként nyilatkozott arról, hogy mert a kínaiak vesznek 200 Boeinget, meg nagyon sok amerikai olajat fognak vásárolni, meg szójababot, meg húst, meg egyebeket. A kínaiak semmit nem erősítettek meg ebből, de nyilván valamit fognak venni, de ilyen konkrét kézzelfogható eredménye ennek az útnak nem volt.
Uh-huh. Hogyha ilyen magas szinten állapodnak meg, akkor a és tényleg van megállapodás, és kommunikálják, akkor utána az egy ilyen kőbevésett megállapodás, vagy még le kell tárgyalni a két ország üzletembereinek, meg alsóbb szintjének, és aztán lesz belőle az, ami a végén lesz. Tehát mi a kínai hozzáállás ehhez?
Hát most még ugye még csak meg se állapodtak, tehát most még bizonytalanabb, hogy mi lesz a Trump-féle bejelentésekből, de hogyha megállapodtak volna, amire korábban már volt példa, tehát azért nem ez az első amerikai-kínai csúcs találkozás, volt olyan, hogy konkrétan kijöttek egy listával, hogy mi fog történni, mennyi mindent fognak venni a kínaiak, meg mi mindent fognak az amerikaiak engedni a kínaiaknak. Hát azt kell mondani, hogy ezek, finoman fogalmazva, nem 100%-ig valósultak meg. Tehát nem tartották be az ígéreteket. Ilyenkor persze nyilván a stábok letárgyalják, hogy akkor pontosan mi mennyi, hány kiló, meg hány tonna, meg hány darab, meg milyen mikrocsip. És már a részlettárgyalások során így módosul az egész, és általában ki szokott jönni az, hogy mind a két fél sokkal kevesebb engedményt tesz, mint amiről a főnökök megállapodtak.
Azt lehetett látni, hogy a két vezető találkozójára kiment erősebb pozícióval, kinek volt nagyobb a mellénye, kinek volt nagyobb az arca, ki volt jobb pozícióban, Xi elnök vagy Trump elnök?
Én azt gondolom, hogy Xi elnök jobb pozícióban volt. Egyik számára sem volt nagyon kellemes időpontban a csúcs találkozó. Ugye a kínai gazdaságban otthon problémák vannak, a politikai rendszerben most újabb tisztogatási hullámban, ugye hadseregbe, csomó tábornokot lecsuktak, készül Kína a 2027-es pártkongresszusra, ami egy nagy akár generáció cserével is járhatott, azért kapaszkodnia kell a Xi Jinpingnek is, hogy nehogy valami olyasmi történjen, ami kellemetlen számára.
De őt nyilván nem fogják karonfogva a karzatról elvezetni.
Hát sehol nincs kőbe vésve az, hogy valakit nem visznek el karonfogva a karzatról. Politika az Kínában is politika. Láttunk már megpucsolt császárokat, meggyilkolt főminisztereket, lezuhanó repülőjű hadügyminisztert, lecsukott első embereket. Szóval nyilván most azt mondanám, hogy Xi Jinpingnek erős a pozíciója, de az, hogy másfél év múlva mi lesz a pártkongresszuson, az a kapcsolatban nem bocsátkozni kiúslásról, az biztos, hogy kell küzdeni. Tehát, hogy nem az van, hogy akkor most így véget ért a politika Kínában, és akkor most már teljesen mindegy, mi van, Xi Jinpinget újra választják az élete végéig. Lehet, hogy újra fogják választani, de ebbe folyamatos effortot kell tennie, hogy ez így történjen. Tehát azért a bizánci udvar a kínai kommunista párt vezetőségéhez képest egy ilyen átlátható, bázisdemokratikus, szeretett közösség volt.
Trumpnak az iráni háború nyomta?
Trumpnak pedig, hát elsősorban persze az iráni háború, az azért, hát így magunk összóban nem a lehető legjobban sült el az amerikaiak számára.
Már az első napon győztek, azt mondták.
Az otthoni népszerűsége is hát mély ponton van, tehát azt kell mondani, hogy ebből a szempontból talán az iráni háború miatt, mert ez egy akut válság, amiről mindenki tud, ő az egy gyengébb pozícióba ment Kínába, és egy picit azért is ment, hogy megkapja azt a tiszteletet, hogy őt olyan csinadrattával fogadják, meg legyenek nagyon vastag és nagyon hosszú vörös szőnyegek, meg elkísérjék őt Xi Jinping, nem tudom, várost nézni, vagy műemlékeket nézni, tehát hogy megkapja azt, ami ahhoz kell, hogy otthon előadhassa magát, hogy hát őt mégis egy globális szuperhatalmi vezetőként fogadták. Ezt a szívességet a kínaiak egyébként megtették neki.
Vladimir Vladimirovics Putyin is meg fogja látogatni Xi elnököt ezen a héten. A kínai kódot értők számára az időzítésnek van valami jelentősége, vagy valószínűleg ekkor ért rá mindenki?
Szerintem ebben az esetben ennek nincs olyan nagy jelentősége. Még az év elején bejelentették, hogy az év első felében valamikor Putyin oda fog látogatni. A Trump-féle látogatás eredetleg márciusra volt kitűzve, csak ide kellett halasztani májusra a iráni háború miatt, úgyhogy szerintem emiatt igazából csak összecsúsztak. Ez persze egy szerencsés egybeesés az oroszok számára is, meg a kínaiak számára is, hiszen ezzel ugye tudják azt jelezni, hogy a kínai-amerikai közeledés, vagy legalábbis a kapcsolatoknak a stabilizálása, az semmilyen módon nem érinti a jó kínai-orosz kapcsolatokat. Inkább onnan nézném meg a dolgot, hogy hát azt látjuk, hogy Kína, Peking egy globális hatalmi diplomáciai központ lett, tehát ebben a fél évben a biztonsági tanács 5 állandó tagja közül mindegyiknek az állam vagy kormányfője ellátogatott, vagy most ugye el fog látogatni Kínába. Ugye kezdte ez Macron még tavaly decemberben, aztán volt a Starmer brit miniszterelnök, aztán most ugye amerikai elnök, orosz elnök, tehát itt inkább egy ilyen sorozatban illik, hogy hozzánk szépen elzarándokol az egész világ.
Annak akkor ezek szerint van jelentősége, hogy Xi elnök utazik, ügyik mit szokott utazni? Vagy inkább ő a házigazda?
A kínaiak jobban szeretik, hogy ő a házigazdát, ez akár a kínai császárköri hagyományokra is visszavezethető, mert ilyenkor persze nagy pompával fogadják az odalátogató vezetőket, kivéve az EU-sokat, mert azokat általában megalázzák az elmúlt években, de azért azokat a vezetőket, akiket le akarnak nyűgözni, azokat óriási pompával fogadják. De azért, ugye, hogyha én vagyok a házigazda, akkor mégis csak én mondom meg, hogy mik a szabályok, mi a protokoll, mit fogsz csinálni, mit nem fogsz csinálni, stb. Ez kellemesebb a kínaiaknak, de azért természetesen Xi Jinping is utazik. Hát Magyarországon is volt 2024-ben, tehát bőven van arra a precedens, hogy ő elutazik valahova, de mintha ő azért ritkábban tenné tiszteletét más országokban, mint ahányan hozzá elutaznak. Kínában inkább a miniszterelnök, meg persze a külügyminiszter szokott utazgatni.
Az Európai Unió képviselőit ezt utálják, azért alázzák, vagy látják, hogy Trump is alázza őket, és akkor nekik is lehet, vagy valami mélyebb elgondolás van mögötte?
Hát nyilván nem utálatról van szó, tehát a nagyhatalmi politika az nem ilyeneken múlik, hogy szeretem, utálom,
hanem... amerikai politikusok szokták mondani, hogy utálják.
Hát az egy másik kultúra. A kínai kultúra az nem ilyen. Inkább arról van szó, hogy az Európai Unió vezetése az, mintha benne maradt volna egy nagyon anakronisztikus világban, amikor még az EU erősebb volt, mint Kína, és ő diktálhatta a feltételeket, és ő mondjuk ilyen kis előadásokat tarthatott a kínai vezetőknek arról, hogy hogyan is kéne a emberi jogokat kezelni, meg a újgur helyzetet, kisebbségi helyzetet megoldani, meg ugye a gazdaságpolitikát, hogy kéne jobban hozzáigazítani a nyugati standardokhoz. Most ennek a korszaknak nyilvánvalóan vége, csak az európai vezetők erre, mint hogyha még nem nagyon ébredtek volna rá, és amikor már nem tudom, negyedszer mennek Pekingbe, és előadják a szokásos kis előadásaikat, akkor ötödszörre, hát már nem a legkedvesebben fogják őket fogadni.
De a kínai-európai kapcsolat az ehhez képest gazdaságilag rendben van? Csak nem szeretik a kioktatást? Vagy gazdaságilag sincs már rendben?
Hát most a kérdés az, hogy kinek számára van rendben. Ugye az nagyon nincsen rendben, hogy a kínai ipar az lényegében egzisztenciális fenyegetés jelent az európai ipar számára. Tehát nézzük meg a német gazdaságnak a számait, itt arról van szó, hogy a német iparnak a kínai ipar egy nagyon fontos konkurenciája lett, és a világpiacról kezdi el kiszorítani a német autókat, meg egyéb dolgokat, meg ez tulajdonképpen az egész európai gazdaságra jellemző, hogy itt egy nagyon komoly versenytárs felnőtt mellénk, elképesztő versenyképes termékeket tudnak szállítani Európában is, meg azokra a piacokra is, amiket hagyományosan Európa uralt, kiszorítanak minket. Ez ugye nyilván nagyon nincs rendben. A mi szempontunkból ez nagyon nincsen rendben. A kínaiak szempontjából persze ez rendben van.
Jó, de a kínaiak azt nem látják, hogyha Jürgennek a német autógyárban nem lesz munkája, akkor nem fog 4 évente autót venni. Se hazai autót, se kínait, mert nem lesz jövedelme. Akkor hova fogják rakni a kínai autókat?
Hát ez valószínűleg vezetői szinten látják, de hát egy kínai autó, itt ugye Kína nem egy ilyen monolit egység, tehát nem az van, hogy a Xi Jinping telefonál a BYD-ba, hogy akkor most adjatok el 2000 autót a nem tudom, Bajorországba, vagy ne adjatok el, hanem hát ott a BYD-nak a menedzsmentje eldönti, hogy ő akar-e, mennyire akar, milyen autót akar eladni, mennyit akar eladni, és ezek az ilyen céges döntések állnak össze azzal a hihetetlen árudömpingi, ami tényleg fenyegeti Európát.
De annyival hatékonyabbak, hogy ilyen áron tudják adni az autóikat, vagy annyira sokat gyártanak, hogy kínálati piac van, és nem tudják ennél drágábban eladni az autóikat. Az ember megnézi ezeket a katalógusokat, luxus autónak kinéző dolgokat adnak tömegautó áron.
Ezek luxusautók, tehát ez ezek nem csak kinéznek. Ez a probléma, tehát hogyha azt mondhatnánk, hogy hát ezek ilyen patyomkin autók, jól néznek ki, meg van bennük karaoke gép, de igazából nem nagyon mennek, akkor nem lenne velük probléma, mert nyilván a vásárló ki ismerni őket, de a probléma az velük, hogy jók. És, tehát a kérdésre a válasz, és plusz még jön egy harmadik szempont is, ami hát főleg az európai vezetők rendszeresen fölvetnek, hogy jelentős állami támogatás van, vagy legalábbis volt abban, hogy ezek a cégek ilyen versenyképessé váljanak, de ugye olyan méretgazdaságosság van Kínában, olyan hatalmas belső piac van, amire érdemes volt hatalmas tömegtermelést felfutatni, meg olyan elképesztő kutatásfejlesztési tevékenységet végeztek ezek a cégek, hogy a fejünkre nőttek, vagy pontosabban az elektromos autókban abszolút megelőztek minket. És ez árérték arányban jobbak, mint mi, az elektromos autóknál. Csak ugye a probléma az, hogy hát a belső égésű motoros autóknak nem feltétlenül van jövője.
A kínai belső piac miért nem tudja felvenni azt a fantasztikus mennyiségű terméket, amit a kínaiak előállítanak, a gumipapustól kezdve az űrhajó alkatrészig, bármit?
Na hát, hogyha én erre tudnám a választ, vagy pontosabban a megoldást tudnám erre, akkor nem itt lennék, hanem éppen így aranyba öntenének valahol Pekingbe. A legnagyobb problémája ez Kínának. Hát leginkább azért nem tudja felvenni, mert túl sokat gyárt. Tehát a világ feldolgozó ipari termelésének a 31-32%-át Kína adja. Miközben a világ lakosságának csak, nem tudom, 15%-át teszik ki. Tehát kétszer annyit gyártanak, mint amennyire úgy átlagosan szükségük lenne. Ezt ugye otthon, hát nincsen szüksége minden kínainak 3 elektromos autóra. Már pedig tudnának annyit gyártani valószínűleg, hogy minden kínának legyen 3 elektromos autója. Ezért ez kénytelen külföldön eladni, és ugyanez igaz gumipapusra, meg mindenre is, hogy ezért túl sokat gyártanak. Hiába vannak nagyon sokat, még többet gyártanak. Ráadásul, és ez az igazi probléma, nem fogyaszt eleget a kínai.
Miért nem fogyaszt eleget a kínai? Nem az a vágya a kínainak, hogy európai szinten fogyasszon? Vagy már most európai szinten fogyaszt, nem fér bele több?
Beleférne több. Van egy kulturális sajátosság a kínaiaknak, hogy szeretnek takarékoskodni. Tehát elképesztő magas a megtakarítási ráta. Egész egyszerűen az van, hogy egy kínai megkapja a fizetését, annak átlagosan a harmadát, 30%-át, 30%-át beteszi a bankba, részvényt vesz belőle, kötvényt vesz belőle, nem tudom, tehát azt megtakarítja, és csak a maradékot költi el. Tehát, de ez már 100 éve is így volt, meg 1000 éve is így volt, akkor már aki megtehette, hogy takarékoskodik. Tehát ez egy kulturális sajátosság. Erre rápakolt még a Covid időszak, ami nagyon megviselte a kínai társadalmat, és a társadalmi bizalomszint, a jövőbe vetett bizalom, a befektetések, a iránti bizalom az megcsappant, és inkább a kinek úgy vannak vele, hogyha ez egy ilyen bizonytalan világ, hogy bármikor jöhet egy járvány mondjuk, amikor bezárnak minket, bármikor jöhet bármilyen katasztrófa, akkor inkább hát visszafogjuk a fogyasztást, hogy nehogy az legyen, hogy itt állunk letoltgatjával, vagy nem tudom, nincsenek otthon elég tartalékaink, hogyha mondjuk megint bezárnak minket, nem tudom, 2 évre.
Mindig ez teljesen más hozzáállás, mint nálunk, hogy ha nem tudjuk, hogy lesz-e holnap, akkor most kell elkölteni mindenünket, amint van, és körbe kell utazni az országot, meg kell enni, meg inni mindent, akkor ezt ők nem így csinálják.
Hát ezt szociológusok imádják, ezt a témát, az interkulturális különbségeket vizsgálják, és ez egyik fő megállapításuk, hogy valóban itt egy óriási különbség van.
Volt Magyarországon egy kormányváltás, a Zsenin Zsipaóban hova fért bele Magyar Péter?
Papír példánya a Zsenin Zsipaónak nem jutott a kezembe, tehát csak a honlapot láttam. Pontosabban az angol verziójában a China Daily-ben még tőlem is kértek egy cikket, és ha ilyen, az jól emlékszem, a 8. vagy 9. oldalon jelent meg, tehát nem a címlapra került a cikkem a magyarországi kormányváltás hatásáról a kínai kapcsolatokra. De egyáltalán az, hogy kértek ilyen cikket, meg az, hogy foglalkozott vele a Zsenin Zsipa, ugye online verziót láttam, ott abszolút foglalkozott vele, az azt mutatja, hogy foglalkoztatja a kínaiakat a kérdés. Nyilván tisztában vannak vele, hogy az elmúlt 16 évben nagyon jó, különlegesen jó, az Európai Unióban talán a legjobb politikai kapcsolataink alakultak ki Kínában, és hát politikai részről azt látjuk, hogy nagyon nem szeretnék, hogyha ez menne a levesbe, és elég nagy, és a politikai meg gazdasági szereplők részéről is elég nagy az aggodalom, hogy mit fog csinálni az új kormány. Úgyhogy rögtön a választás másnapján a kínai külügyminiszter gratulált Magyar Péternek, a kínai nagykövet Magyarországon hiperaktívvá vált, és lényegében naponta Orbán Anitával fotózkodik, tehát látszik, hogy ők tesznek bele energiát abban, hogy ne változzon a magyar külpolitika.
Meg tudott nyugtatni néhány milliárd kínait a China Daily-ben írt elemzésével, úgy, hogy igazából a választás másnapján, meg még ma se nagyon lehet tudni, hogy milyen kínai-magyar kapcsolatokra készül az új kormány.
Hát nem érném, hogy a China Daily angol nyelvű napilapot milliárdok olvasnák, de... Hát nem is én, de az a realitás, hogy Kína egy nagyhatalom, nincsenek igazán politikai vitáink, nincsenek területi vitáink, vagy történelmi sérelmények egymással szemben, jelentős kínai befektetések vannak Magyarországon. Ez a realitás, hogy ezt átgondoljuk, és realistának képzeljük el a következő kormányunkat, akkor azt gondolom, hogy ez meg kell, hogy nyugtassa a kínaiakat. Egyébként a új magyar kormány is tett olyan gesztusokat, ugye Magyar Péter a választás másnapján tartott egy nagy nemzetközi sajtótájékoztatót, ugye a Hung Expo területén, ahol a South China Morning Post, ami a legeslegnagyobb hongkongi napilap, egész Ázsia egyik legjelentősebb napilap, de külön tudósított, küldött ide azért, hogy megkérdezze Magyar Pétertől, hogy milyen lesz az országnak a Kína politikája, és ott a Magyar Péter egy nagyon bíztató választ adott, közölte, hogy Kína egy nagyhatalom, mi fontosnak tartjuk vele a jó kapcsolatokat, úgyhogy én nagyon szívesen elutazok Kínába, és nagyon szívesen fogadok Magyarországon kínai vezetőket. Tehát láthatólag nem történik itt a legeslegmagasabb szinten egy, mondjuk egy ilyen ideológiai fordulat. Ugyanakkor hát más megnyilatkozásokból azt tudjuk, hogy a akkumulátorgyárakat jobban fogják ellenőrizni. Itt is fel lett téve más helyzetben a kérdés az új miniszterelnöknek. Még a kampányban, hogy mit fog csinálni a kínai akkugyárakkal, és nem azt mondta, hogy be fogja őket zárni, pedig ez még akár a kampányban jól is hangzott volna, hanem nagyon józan módon azt mondta, hogy rá fogjuk őket venni arra, hogy betartsák a magyarországi környezetvédelmi és munkavédelmi szabályokat, ami én azt gondolom, hogy a kínaiak számára is egy teljesen elfogadható dolog.
De a kínaiak általában el szokták fogadni, hogyha helyi szabályokat rájuk kényszerítenek? Vagy úgy vannak vele, hogy ahány ország annyi szabály, akkor bele kell írni a költségjegyzékbe, hogy ez itt mennyivel drágább, és csinálni kell.
A nemzetközi tapasztalat az, hogy a kínaiak mindig annyira tartják be a szabályokat, amennyire betartatják velük. Tehát ugyanennek a, hogy valami az akkumulátorgyárnál tartunk, hogy ez a Kettle vagy CATL nevű gyár, ami Debrecenben épít egy, vagy cég, ami Debrecenben épít egy hatalmas gyárat, ennek van Németországban egy üzeme, Türingiában, ami mindenféle politikai probléma, meg környezetvédelmi aggály nélkül működik, mert ott tudják, hogy Németországban be kell tartani a szabályokat. Ahol meg nem tartatják be velük, akkor úgy viselkednek, mint általában a kapitalisták szoktak, nem csak a kínaiak, hogy akkor meg nem tartatják be a szabályokat. Nem tartják be a szabályokat.
Az iráni háború hogy érintette a kínaiakat? Kifejezték abbéli reményüket, hogy ezt le lehet zárni, és le is kellene zárni. Hogy foglalkoznak vele?
Nem örülnek neki. Ugye Kína a világ legnagyobb kereskedő nemzete. És mindig, hogyha fenn akadások vannak a világ kereskedelmében, az nem jó a kínaiaknak. Ráadásul ugye Kína, Irán a legnagyobb olajforrása Kínának. A kínai olajimportnak, jól emlékszem, 12-13%-a jön Iránból. Meg még több, hát az öböl államokból, tehát a Hormuzi szorosnak a lezárása, hogy ott elvileg az irániak átengedik a kínai hajókat, de gyakorlatilag nem nagyon mernek ott hajózgatni. Ez egy nagy veszélyes a helyzet. Ez nagyon komoly kieséseket jelent Kínának, és hát az, hogy az olajárak megemelkedtek, ez is nagyon komoly kieséseket jelent Kínának, hogy ez nagyon rossz neki. Meg hát ráadásul nyilván annak nem olyan jó az optikája, hogy hát idén már a második nagyon szoros stratégiai partnerüket lőtték ki az amerikaiak. Pontosan az egyiket ugye nem kilőtték, hanem elvitték zsákkal a fején. A Maduro-venezuelai elnököt a iráni vezetésben konkrétan hát megsemmisítették, amely 2021-ben olyan régen kötött egy ilyen nagyszabású stratégiai megállapodás Kínával. Tehát ez jelen a gazdaságilag sem jó, meg a nemzetközi politikai hát ilyen presztízse szempontjából is jó. Arra próbálják a helyzetet kihasználni, hogy úgy mutassák be magukat a világ közvélemények, különösen a globális dél közvélemények között, hogy vannak ezek az erőszakos, agresszív, vagdalkozó, kiszámíthatatlan csúnya amerikaiak, akik össze-vissza lövöldöznek. Ezzel szemben itt van Kína, a stabilitás, a béke szigetel, mi nem támadunk meg senkit, mi betartjuk a nemzetközi jogot, meg szerződéseket, meg egyebeket. Gyertek velünk, bizniszeljetek, mert mi adjuk a stabilitást, nem ezek a kiszámíthatatlan bolond amerikaiak.
De Kína nem nagyon szokott fegyverrel stabilitást biztosítani. Nem nagyon mentek a Hormuz-szorosba kínai hajók. A szövetségesei nem hiányolják a kínai fegyveres fellépést? Az erőfelmutatást? Az amerikaiak, hogy valami baj van, oda küldik a Gerald Fordot. Odaér két hét alatt, és akkor látják, hogy itt vagyunk.
Itt van egy óriási különbség az amerikai meg a kínai mentalitás meg politika között. Az amerikaiak oda küldik a hajót, a kínaiak nem. Ugye úgy fogalmazott a kérdése, hogy a szövetségesei így van. Kínának nincsenek szövetségesei, Kínának partnerei vannak. És sokan a partnerek között félreértették a dolgot, mert azt gondolták, hogy igazából szövetségeseik nekik a kínaiak, de pont ezek az esetek azt mutatják, hogy a kínaiak komolyan gondolják, hogy ők nem avatkoznak be semmilyen más ország belügyeibe, hogyha ott lelövik az elnököt, vagy elviszik az elnököt, azt a kínaiak hagyják, ők nem fognak oda küldeni katonákat. Tehát ez egy alap doktrinája a kínai külpolitikának, hogy tartózkodnak más országok ügyeibe való beavatkozástól, még akkor is, hogyha ez számukra kellemetlen. Úgy tűnik, hogy Kína partnereinek meg kell tanulniuk, hogy lehet üzletelni Kínával, lehet nagyszerű stratégiai partnerségről szóló fényes megállapodásokat kötni, de nem fognak minket megvédeni a kínaiak, mert ők nem olyanok.
A mesterséges intelligencia fejlesztésében a Kínának van valamilyen elvi megfontolása, vagy a legjobbat akarja, leghamarabb, és mindenkit le akar nyomni, úgy mondjuk, mint a napelemiparban.
Annyira új a terület, hogy az, hogy ennek kialakult volna valami ideológiája, vagy etikája, vagy elvei, azt még nem látjuk. Azt látjuk, hogy hát, ahogy általában szokták a kínaiak az új technológiára, látják, hogy itt egy nagyon fontos dolog van, nagyon menő, akkor gyorsan öntsük rá néhány milliárd yuant, hogy ebbe világelsők legyünk. Tehát most meg ebben a szakaszban vannak. Illetve, ami még egy ilyen kínai sajátosság, ami már kirajzolódik, hogy ők nem föltétlenül a legnagyobb számítási kapacitást akarják, nem ilyen méretbe törnek nagyra, hanem náluk a mesterséges intelligencia az inkább a mindennapi alkalmazás miatt fontos. Tehát miközben az amerikai építik a mindenféle nagy szupermodelleket, meg egyebeket, és ugye nem szállítják a kínaiaknak azokat a high-end mikrocsippeket, amik kell a kínaiak is építhetnének ilyeneket. Közben a kínaiak szépen az oktatásba, a pénzügyekbe, a közlekedésbe, mindenféle életterületbe beépítették, de szerves része lett a mesterséges intelligencia a mindennapi életnek. És ha megnézzük a új 5 éves tervet, hogy nem olyan rég fogadtak el, abban szerepel külön egy AI Plus nevű program, ami persze előír mindenféle ilyen célokat, hogy majd mennyire kell menő mesterséges intelligencia modellekkel rendelkezünk, de a fő cél az az, hogy a mindennapi életet egészségügybe, közlekedés szervezésbe, mit tudom, miben áthassa a mesterséges intelligencia. Tehát ők ezt a részét fejlesztik a dolognak.
Honnan van annyi szakemberük, hogy a ráöntött sok milliárd ion az végül egy terméket ki fog hozni? A világból összeszedik, és az emberek ott sok milliárd ionért dolgoznak a világ legjobb egyetemeiről? Vagy ezek már mind sajátok?
Létezik a tudósok, programozók hazacsábításának a műfaja. Ezek nem kevés pénzt kapnak, hogy mondjuk a Harvard-i diplomájukat otthon hasznosíthassák, de hát itt egy tök új műfajról van szó, tehát sehol a világon nem volt sok mesterséges intelligencia fejlesztő mérnök. Amint megjelent a divatja, azonnal elkezdték ezeket kiképezni. Máshol is a világon így zajlott, hogyha ezek jó rész már ilyen hazai fejlesztők.
Katonai fejlesztésben látszik valamilyen nyilvános cél a mesterséges intelligencia kapcsán? Hát általában mindenki ott fogja először használni, meg azt szokták mondani, hogy a legtöbb pénz mindig a katonáknak megy.
Hát ez az, amit a kínaiak nem igen kötnek a ilyen mezei elemzőknek, vagy általában a külső szemlélőknek az órára, hogy ők a katonai technológiában mit fejlesztenek, itt csak feltételezni tudjuk, hogy hogy természetesen építik be a mesterséges intelligenciát a hadi technikájukba, aztán, hogy ez akár még kérdésként is felmerülhetett most a Trump-szi csúcs találkozón, hogy itt ugye a autonóm fegyverek, tehát amik döntés hoznak arról, hogy akkor ezt most megülik-e vagy nem, ezek nagyon sok etikai problémát felvesznek, és annak az igénye felmerült, hogy ez valahogy szabályozni kéne, vagy nem kéne hagyni, hogy gépek döntsenek helyettünk, hogy ki hal, meg ki nem hal.
Hogy legyen a végén egy lassú ember.
Hogy legyen a végén egy lassú ember, aki megnyomja a piros gombot. Hát itt ugye a probléma az, hogy ezért a katonai szempontok felül szokták írni az etikai szempontokat. Legalábbis az emberiségnek az elmúlt 5000 éves történet az erről tanúskodik.
Van a kínai döntéshozók fejében terv arra az időszakra, hogyha már nem Donald Trump lesz az elnök, elvileg ő már többet nem lehet elnök. Vagy megszokták a stílust, és nekik ez tök jó így, és várják, hogy egy következő elnök is ugyanilyen legyen.
Nekik nem rossz ez a stílus, mert hát azt látjuk, hogy mi teszi Amerikát erőssé, hát nyilván van egy erős ipari katonai kapacitása, meg van egy olyan szövetségi rendszere, amit hát 1945 óta épít ki. Tehát már ugye lassan 80 éve épül az amerikai szövetségi rendszer. És Donald Trump nekiállt ennek a szövetségi rendszernek a meggyengítésének. Ugye rugdossa az európaiakat, rugdossa a koreaiakat, japánokat, Tajvannal se feltétlenül a legbarátságosabb, hát a saját legszorosabb partnereivel szemben vezetett be mindenféle védővámokat, meg egyébként. Hát ez egy főnyeremény a kínaiak számára, hát ők is ismerik Napóleonnak azt a mondását, hogy ne zavard meg az ellenséget, amikor éppen hibát követel, azt mondom, hogy ez nekik jó. De hát nyilvánvalóan a kínaiak hosszú távra terveznek, tehát nem gondolják, hogy Donald Trump lesz történet végéig az Egyesült Államok elnöke, tehát a legközelebb forgatókönyvek vannak a legkülönbözőbb elnök típusokra vagy személyiségekre kidolgozva náluk.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Salád Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Széchi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az Inforádióban felvételről hallották, a YouTube csatornánkon ugyanígy fogják hallani. Ha oda feliratkoznak, a következő beszélgetéseket már nem kell külön keresniük. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.